Tehát a következő feladatunkban egy hűtőgép ammónia vezetékét szigeteltük le, 50 mm vastag üvegvatta szigeteléssel. Az acélcső külső-belső átmérője 63, illetve 55 mm. Belső felület hőmérséklete mínusz 22 Celsius fok, a szigetelés külső felületé pedig plusz 25 Celsius fok. És hát megvannak adva a hővezetési tényezők, tehát a szigetelőanyagnak és az acélcső hővezetési tényezői. Első részben kérdéssel válaszolva határozzuk meg az egy méteres szakaszra számított hőáramot, ugye hőveszteséget, hát most a hőveszteséget úgy kell elképzelni, hogy a külső hőmérséklet hatására, ugye a plusz 25 Celsius fok az a nagyobb hőmérséklet, tehát a külső nagyobb hőmérséklet hatására történik meg egy hőáramlás a cső belsejébe, és hát ezáltal ugye melegedni fog a hűtő közegünk. Tehát tulajdonképpen itt a hőveszteséget így kell értelmezni, hogy hát ugye nagyobb energiát kell ezáltal a hűtőközeg hűtéséhez felhasználni. Jó, tehát akkor nézzük, hogy először is egy vázlatot készítsünk erről a szerkezetről. Egy félmetszetet fogok készíteni az adott csőről, ugye ennek van egy belső átmérője, van egy külső átmérője. Jó, tehát ez a cső, az acélcső, és erre teszünk jó vastag hőszigetelést. A szigetelésnek egy ilyen rajzi jele van, hogyha valaki ilyennel találkozik, akkor az legalább tudja, hogy ez a szigetelésnek a jelölésére szolgál. Tehát a belső átmérő az 55 mm. Szegény rajztanárom most fonná be a szemöldökét, látná, hogy golyóstollal készítek vázlatot. Nézze el nekünk, vagy nekem. És hát mivel tudjuk, hogy a vastagsága, a szigetelésnek a vastagsága az 55 mm, hát tulajdonképpen a külső átmérő az a 63 mm-hez, átmérőhöz kétszer adjuk hozzá az 55 mm, tehát akkor ez itt átmérő 173. Jó, tehát ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a szimmetria tengely, tehát jobbra-balra tükrözve megkapjuk a cső szakaszunknak ugye egy metszetét. Csak tájékoztató adat, tehát ezt szépen zárójelbe tesszük. Most, hogyha berajzoljuk, mivel a hengeres a felületünk, a belső felületnek a görbületi sugara, ugye kisebb, mint a külső felületnek a görbületi sugara, ez azt fogja eredményezni, hogyha a hő mondjuk belülről áramlanak kifele, akkor minden egyes rétegen keresztül áramlik, akkor minden egyes rétegről rétegre haladva egyre nagyobb felületen kell, hogy átáramoljon. És ugyanez igaz, hogyha kívülről befelé történik a hőáramlás, mint ahogy az esetünkben is ez történik. Tehát, hogyha berajzolom azt, hogy pont, ugye itt kívül van, felületi hőmérséklet, az 25 Celsius fok. Itt a felületi hőmérséklet, mínusz 22 Celsius fok. Akkor értelemszerűen, hogy kintről befelé történik az áramlás, és tulajdonképpen minden egyes rétegről rétegre történő áramlás során, a hőnek a terjedése során egyre kisebb felületen kell ugye átáramolni a hőnek. Éppen ezért a síkfalakkal ellentétben itt nem lineáris lesz a hőmérséklet eloszlás egy ilyen falban, hanem logaritmikus lesz. Tehát ugye az első felül, vagy a külső felületen nagyobb az ellenállás, de tulajdonképpen azt lehet rajzolni, hogy itt 25 fokról, Celsius fokról egy ilyen logaritmikus görbét. És hát a belső vékony, itt is egy ilyen logaritmikus görbe, de ez tulajdonképpen akár ilyen vízszintesnek is megrajzolható, tehát itt ugye mínusz 22 Celsius fok a hőmérséklet. Jó, hát remélem, hogy itt a valamennyire látszik, hogy mit szeretnék ezzel ábrázolni. Jó, tehát minél kijebb haladva, egyre nagyobb az ellenállás, vagy egyre nagyobb felületen kell átáramolnia, vagy átterjednie a hőnek, vagy hogyha kívülről befele történik az áramlás, akkor kívül nagyobb ellenállású rétegeken, és egyre kisebb felületeken, tehát ugye ahogy csökken a sugár, úgy csökken a felület is, ahogy átáramlik, amin keresztül halad, pontosabban, tehát keresztül terjed a hő. Ennek megfelelően a hő áram az úgy írható fel, hogy a Q az külön alap egyenletként az egy delta T szer 2-ször pi szer L, ugye figyelembe véve azt, hogy a kerület az kifele haladva nagyobb, illetve befelé haladva kisebb, osztjuk egy szumma, itt vesszük figyelembe azt, hogy több rétegünk van, I egyenlő 1-től N-ig, 1 per lambda I szer ln D külső az i-ediknek, per a D belső az i-edik rétegnek. Jó, tehát az átmérők arányát kell számolnunk, annak a természetes alapú logaritmusát, hiszen ahogy még egyszer egyre kijebb haladunk a sugár mentén, úgy egyre nagyobb felületeken kell, tehát ez éppen ebből kifolyólag logaritmikus lesz az eloszlása a hőmérsékletnek a keresztmetszetben. Jó, tehát akkor ez esetben úgy kapjuk meg az eredő, ugye ez egy méteres szakaszt, a számított hőáramot, hőveszteséget, hogy delta T szer 2 pi L, még egyszer felírom még a képletet, szer 2 ször pi szer L, és akkor ezt kell elosztanunk 1 per lambda 1 szer ln dk 1 per d belső 1, plusz 1 per lambda 2 szor ln d külső 2 per a d belső 2. Ezért is kellett ugye itt az átmérőt meghatároznunk. Na most a delta T az a kint 25 belül mínusz 22, ugye a kettőnek a különbsége az 47, szer 2 ször pi szer 1. Hiszen ugye az 1 méteres szakaszra kell, ugye itt hangsúlyozom is, hogy 1 méteres szakaszra kell kiszámolnunk hőáramot, és akkor ezt elosztjuk 1 per a lambda 1 az 35,5. Jó, tehát itt azért sorszámozzuk, hogy az acél az 1-es, a szigetelés a 2-es réteg. Ennek megfelelően történik az indexelés, illetve a behelyettesítés is. Szorozza az ln, természetes alapú logaritmusa, az acélcső külső-belső átmérőjének hányadosának, tehát 63 per 55. Ennek az összefüggésnek ugye előnye az, hogy itt nem kell átszámolnunk, hiszen átmérők arányát kell behelyettesítenünk, és milliméterben az ugyanaz, mint méterben. 1 per 0,007 a következő, szorozva ln 173 per 63. Ha mindezt behelyettesítjük és kiszámoljuk, akkor azt kapjuk, hogy az 1 méteres szakasz hővesztesége az 2,046 watt per méter. Jó, tehát azért írom per métert, mert 1 méteres szakaszra vonatkoztatott hőveszteséget kapjuk. Ezek cső szakaszoknak általában a távhővezetékeknek a hőveszteségét szoktuk ez alapján kiszámolni. Kiszámoljuk, hogy 1 méterre mekkora a hővesztesége, majd utána a térképről leolvassuk azt, hogy a hőközponton milyen messze visszük a hőt, és értelemszerűen akkor a cső hosszal megszorozva megkapjuk a tényleges veszteséget, ami csak néhány száz watt legfeljebb, nem több, tehát azért ezek a csővezetékek eléggé jól le vannak szigetelve. Jó, tehát akkor itt a 2,046 az első megoldásunk. A következő a szigetelés belső oldalán a hőmérséklet. Ha abból indulunk ki, hogy ugye itt a T1-2 réteg hőmérsékletet kell tulajdonképpen kiszámolnunk, a T1-2 hőmérsékletet, a cső eleve, ugye a falvas tagsága a szigeteléséhez képest legalábbis kicsi, hát ugye 8 mm átmérőben, akkor 4 mm vastag az acélcső. Hogyha a hővezetési tényezőjét nézzük, az 5 nagyságrenddel legalábbis nagyobb, mint a szigetelésnek a nagyságrendje. Tehát mindezeket jól meggondolva azt mondhatjuk, hogy a T1-2 láthatatlanba mínusz 22 Celsius fok. És akkor én ezzel már kis töltöttem a második pontot. Tehát mindenféle számolás nélkül, amennyiben acélcső a belső cső, már pedig itt acélcsőről van szó, akkor mindenféle számolás nélkül be lehet írni a végeredményt. Ha acélcső természetesen nem minden feladatnál acélcső, és én viszont szeretném pontosan tudni, hogy mennyi a falhőmérséklet, mert hát nem bízok magamban, nem bízok abban a mérnökben, aki oda bigyeztette ezt a megközelítő értéket. Én szeretném, hogyha ez pontosan tühtik le lenne nekem vezetve, illetve ki lenne számolva, hogy ennek mekkora a hőmérséklete. Hát, hogyha én ennyire pontos vagyok, akkor rendezzük át ezt az összefüggést, de most csak egy ellenállást veszünk figyelembe, ugye vagy a külső réteg felől, vagy a belső réteg felől, attól függ, hogy melyik szimpatikusabb. Hát én jobb szeretem azt, hogyha egy meglévő és nem egy számított, bár most itt ebben a feladatban ez is megadott, úgyhogy tulajdonképpen ez így teljesen mindegy. De hogyha mondjuk ez számított lenne, ugye akkor abban az esetben érdemes mindig a megadott hőmérséklet felől számolnunk. Már csak azért is, mert itt én annak idején erről az oldalról számítottam ki. Tehát a T1-2 hőmérséklet, úgy kapjuk, hogy a T1 hőmérséklethez, tehát a belső hőmérséklethez, mivel belülről vagy kintről befelé áramlik a hő, éppen ezért itt hozzáadom a következő Q per 2 pi szer L, tehát ugye itt a 2 pi szer L-el leosztottam, akkor viszont meg kell szoroznom ezzel az ellenállással, tehát szorozza az R1 ellenállással, az R1 ellenállás az pedig 1 per lambda 1 szer ln d külső 1 per a d belső 1. Jó, tehát akkor a mínusz 22 fokhoz hozzáadjuk a 2,046 per 2-ször pi szer 1 szorozva 1 per lambda 1, akkor az 1 per 35,5 szorozva az ln 63 per 55. Jó, ha ebbe behelyettesítek, akkor a T1-2 hőmérsékletre azt kapom, hogy ez mínusz 21,998 ezred Celsius fok. És ez a pontos értéke, ami hát tulajdonképpen majdnem, hogy megegyezik a T1-jel. Jó, tehát ezzel a számítással alátámasztottam azt, hogy ha acélcső vagy bármilyen más fémcső az, amin keresztül kell, hogy a hő terjedjen, akkor egy közelítő értékkel, tehát azt mondom, hogy az is mínusz 22 Celsius fok, és akkor hát szinte veszteség nélkül, szinte ellenállás nélkül, tehát mint kés a vajon, nem mondom mi, a gatyán keresztül áramlik, terjed a hő kívülről befelé, illetve bentülről kifele, attól függ, hogy melyik a magasabb hőmérséklet. Jó, tehát ezzel megvan a második pont, nézzük a harmadikat. Itt azt a hőmérsékletet, vagy azt a vastagságot keresem, azt a cső vastagságot keresem, ahol 0 Celsius fokos a. Tehát azt a vastagságot, delta 0 vastagságot keresem, ahol a hőmérséklet, ezt kérem szépen, 0 Celsius fokos, tehát ide ki, ez itt a 0 Celsius fok. Az ismeretlen most, az összefüggésünkben, ugye ebben az összefüggésben fölírom a kiinduló egyenletünket, a Q az mivel minden egyes rétegben ugye, sorba kapcsolt ellenállásokról van szó, tehát minden egyes rétegben ugyanannyi a hőáram sűrűség. A delta T jelöljük úgy, hogy és legalábbis én szintén belülről kifele határoztam meg, tehát a T1-2 hőmérséklet felől határoztam meg ezt a vastagságot, tehát akkor a T1-2 és a T0 különbsége, hoppá, ez kisbetűvel T1-2, szorozva 2-ször pi-szer 1, és osztva ugye ezt a réteget nézzük, akkor itt a szigetelő anyag az, ami megtalálható, akkor az 1 per lambda 2 szorozva az ln, a nagy átmérő, azaz a D0 átmérő, ami számomra ismeretlen, osztva a D belső kettővel, tehát az a D, B, 2, az majd a 63 mm lesz. Jó, tehát ebből a kifejezésből indulunk. Nem vezetem le lépésről lépésre. Azt, hogy az elem D0 per 63, azt úgy kapom meg, hogy a delta t-t, tehát ugye a nullából kivonom a mínusz 22-t, az plusz 22, ugye ebből indulok ki, de egészen pontosan is számolhatok, akkor 21,998 a delta t-nk. Ezt szorozzuk meg 2-ször pi-szer 1-jel, és osztjuk az 1 per lambda 2-ször q-val. Tehát az 1 per 0,007-szer a lambda, vagy a q, az 2,046 volt. És erre azt kapom, hogy ez 0,4729 tízezred, és mértékegység nélküli végeredmény, vagy részeredményt kapunk. Tehát ez tulajdonképpen a logaritmikus közép átmérőnek a ugye az arányát, vagy hát pontosabban az átmérők logaritmus arányának logaritmusát jelenti. Az egyenlet, a további része az úgy néz ki, hogyha a D0 per a 63-nak az értékét szeretném megkapni, akkor mind a két oldalt az E hatványaként kell, ugye, tehát az E ad ln D0 per 63, egyel az E ad 0,4729-el, tehát E ad 0,4729. És akkor ebből azt kapom, hogy a D0 az egyenlő 63-szor E ad 0,4729, amit hogyha számológéppel meghatározok, kiszámolom, akkor az 101,1 milliméter. Igen ám, de ne felejtsük el azt, hogy én nem arra vagyok kíváncsi, hogy a 0 Celsius fok melyik átmérőn fog kialakulni, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy milyen vastag az a szövetréteg, vagy üvegvatta réteg, szigetelő anyag réteg, amelyben 0 Celsius fok alatti hőmérséklet mérhető. Hogy erre miért van szükség, miért kell tudnom? Többek közt azért, mert hogyha ebbe a szövet rétegbe nagy Isten páradifúzió is kialakul, tehát az üvegvattán keresztül egy páradifúzió is megvalósul, akkor azt kell tudnom, hogy lesz egy olyan réteg, amelyben ugye lecsapódik, mert eléri azt a hőmérsékletet, amely a telítési hőmérséklet, és ott szépen lecsapódik a pára, kicsapódik a pára bedifundált párás levegőből, tehát ott vizessé válik a szigetelés, és lesz egy olyan vastag réteg, amelyben viszont még meg is fagy ráadásul a pára. Tehát ezeknél a csöveknél nem véletlenül van az, meg lehet tapasztalni, tehát meg lehet ezeket vizsgálni, hogy kívülről még tesznek rá egy vízzáró réteget, régebben bitumennel kenték le ezeket a csőszigeteléseket, újonnan már különböző fólia rétegeket tesznek rá, ezáltal is megakadályozandó a pára diffúzió, hiszen tönkreteszi a szigetelést. Ugye, hogy ahol már megfagy a víz, akkor ott már régen rossz, legalábbis ugye mindenféle szerkezeteknél azt kell mindenképpen megtanulni. Jó, tehát víztől, jégtől, párától mindent védeni kell, mert az soha nem jó. Jó, tehát akkor azt a réteg vastagságot szeretném megtudni. A réteg vastagságot azt úgy kapom meg, hogy a külső átmérőből, a 101,1 mm-ből kivonom a belső átmérőt, ugye a 63 mm, és ezt elosztjuk kettővel. És akkor az 19,5 század milliméter. Jó, tehát ez lesz az a végeredmény, amit én ide be fogok írni, 19,05 milliméter. Tehát még egyszer, hogyha páradifúzió alakul ki, akkor 19 mm vastagon tuti biztos, hogy meg fog fagyni, és ez tönkre is fogja tenni a szigetelésünket. Nem beszélve arról, hogy a jég az sokkal rosszabb, emlékezzünk csak arra, amit egy korábbi feladatnál mondtam, hogy a kristályos anyagok azok megnőve, tehát azoknak megnő a hővezetési tényezők, tehát azok mindig egy rossz szigetelő, vagy jó hővezető, de rossz szigetelő anyagokká válnak. Jó. Tulajdonképpen ezzel végére is értünk a feladatnak. Köszönöm szépen a figyelmet!